Én bemehetek házadba, mert te nagyon szeretsz engem, és szent templomodban leborulok, mert tisztellek téged. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassátok meg testvéreim Istennek írott igéjét, amint szól ma hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 26. részében, a 6. verstől a 23. versig válogatott igeszakaszban. A gyülekezet hosszús, vagy az igeszakasz hosszúságára való tekintettel a gyülekezet ülve hallgassa meg az írott igét. Ezt mondja Pál apostol Agrippa királynak. Most is amiatt a reménység miatt állok itt vád alatt, amelyet atyáinknak ígért Isten. Ennek a teljesülését reméli 12 törzsünk is, éjjel-nappal álhatatosan szolgálva Istennek. Ezért a reménységért vádolnak engem a zsidók, Agrippa király. Miért tartjátok hihetetlennek, hogy Isten halottakat támaszt fel? Egykor magam is úgy gondoltam, hogy mindent meg kell tennem az názáreti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kapott felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Mikor pedig egy úton Damaszkuszba mindnyájan földre estünk, egy hangot hallottam, mely így szólt hozzám héber nyelven. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz neked az ösztök ellen rugódoznod. Erre ezt kérdeztem, ki vagy, Uram? Az Úr pedig így válaszolt, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel és állj a lábadra, mert azért jelentem meg neked, hogy szolgámmá tegyelek, hogy tanúbizonyságot tegyél arról, amiket láttál, és arról, amiket ezután fogok neked magamról kijelenteni. Megoltalmaznak-e néptől és a pogányoktól, akikhez küldelek? Azért küldelek el, hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az én bennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek. Ezért Agrippa király, nem voltam engedetlen a mennyei látomás iránt, hanem először Damaszkuszban és Jeruzsálemben, majd Júdea lakóinak és pogányoknak hirdettem, hogy térjenek meg, forduljanak Istenhez, és éljenek a megtéréshez méltóan. Ezért fogtak el engem a zsidók a templomban, és ezért akartak kivégezni. De mivel Isten minden mai napig megsegített, itt állok és bizonyságot teszek kicsinyeknek és nagyoknak, és semmit nem mondok azon kívül, amit Mózes és a próféták megjövendöltek. A Krisztusnak szenvednie kell, és mint aki elsőnek támad fel a halottak közül, világosságot fog hirdetni népének és a pogányoknak. Az Úristen tegye áldottá és megértetté az ő igéjét mindannyiunk számára. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk, megváltó Úr Jézus Krisztus, megszentelő Szentlélek Isten! Bizony sokszor van úgy, hogy olvassuk a te igédet, az írott igét a Bibliából, Uram, és nem értjük, hogy mit olvasunk. Vagy értjük, de nem tudjuk felfogni sem a te kegyelmedet és a te hatalmadat ezen a földön. De bízunk benne. Bízunk te benned, hogy a te ígéreteid azok igazak. A te ígéreteid nem csak régen váltak valóra, hanem ma is valóra válnak. Azoknak, akiknek te megígérted azt a te néped életében. Áldunk és magasztalunk téged, mert te az egész világnak az ura vagy. Áldunk és magasztalunk téged, mert a mi életünk a te kezedben van. Áldunk és magasztalunk téged, mert a tanítás tőled jön. Kérünk, áldj meg most is bennünket a te igéddel. Áldj meg ma is bennünket a te lelkednek erejével. Áldj meg ma is bennünket a te kegyelmeddel. És azzal a biztos tudással és reménységgel, hogy nálad jó helyen van Nálad a legjobb helyen van a mi életünk, és azoké, akikért mi imádkozni szoktunk. Így kérünk, a te lelked közösségét hadd tapasztaljuk meg ma is az Isten tisztelet alatt. Áldj és szentelj meg bennünket, hogy szentek lehessünk, nem magunknak, hanem te neked. Amen. A mi Isten tiszteletünk és igére figyelésünk további megáldása és megszentelése is jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amelynek alapján a Szentlélek segítségül hívásával az ő üzenetét elhoztam ma közétek. Írva található Pál apostolnak a korintusbeli gyülekezethez írt első levele 15. részének 19. versében eképpen. Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Foglaljunk helyet. Miközben olvastam a Bibliaolvasó kalauz szerinti újszövetségi igéket, megragadott ez a mondat. Talán egy picit el is csodálkoztam rajta magamban. Hiszen ebben az életben reménykedni Krisztusban, erről szól. Ez mennyire nagyon jó dolog. Mennyire örülnénk, hogyha végre minden ember reménykedne Krisztusban, hinne Krisztusban. Akkor mégis mit jelent ez a pici szó a mondat elején? Csak. Mit keres az ott? Hiszen milyen jó reménykednünk az Úr Jézus Krisztusban, tudni, hogy ő mindig velünk van, tudni, hogy tanít, segít, támogat, átlendít a nehéz helyzeteken, megóv, próbát ad, de meg is segít benne, megerősít benne. Miért van ott az, hogy csak? Nem jobb-e az élet Krisztussal? Hát dehogy nem, mindannyian tudjuk. Akkor miért mondja ezt az apostol? Ráadásul pont a korintusi gyülekezetnek, ahol tudjuk, hogy még gyülekezeten belül is annyi viszálykodás, meg egyet nem értés van, ahol tudjuk, hogy a Korintus városában milyen sok istenséget ismernek és tisztelnek, akkor miről szól a keresztény reménység? Miért van ott, hogy csak? Hát nem az a dolgunk, hogy ebben az életben reménykedjünk a Krisztusban? Mielőtt erre a kérdésre teljes választ próbálnánk adni, gondolkodjunk tovább egy kicsit, hogy milyen is a mi földi életünk. Milyen is a mi keresztény életünk. Itt vagyunk ebben a földi testben, hisszük, hogy Isten égnek és földnek az Ura, hogy az ő akarata nélkül egy hajunk szála sem eshet le, meg sem görbülhet. Hisszük, hogy Jézus előtt járunk, hogy ott vagyunk az ő szín előtt, hogy ő eljött értünk, hogy megváltson bennünket a mi bűneinkből, hogy megismerhetjük az Atyát, hogy mehetünk hozzá. Ő az Ura az életnek, így a miénknek, és hisszük, hogy akkor biztonságban is vagyunk. Megteszünk minden tőlünk telhetőt. Aztán így majd boldogulunk a mi életünkben, hiszen Isten megáldja a munkánkat, és ez így rendben is van a mi számunkra. Igen ám, de ha tovább gondoljuk, rendben van, de akkor mi lesz utána? Vagy mi van akkor, amikor nem teljesülnek úgy a vágyaink, ahogy mi szeretnénk? Vagy mi van akkor, amikor Isten tudja, hogy mit akarunk, hiszen elmondtuk neki, de nem azt adja, vagy nem úgy adja meg, amit mi kérünk. Olyankor mit teszünk? Vagy mi lesz, amikor a földi életünk végéhez érkezünk? Mi van, amikor valami betegség ér? Mi van akkor, ha valami gyász ér? Mi van akkor, ha elveszítünk valami, vagy valaki fontosat, ami kapaszkodót jelentett a mi életünkben, ami biztos talajt adott a mi lábunk alá? Olyankor mi van? Mit fogunk mondani? Akkor megbicsaklik, megtörik a mi hitünk, és elhagyjuk Istent, elfelejtjük, hátat fordítunk neki, vagy valami más kapaszkodót keresünk, hát ha Isten így nem gondoskodott rólunk, akkor majd keresünk egy másikat, vagy egy harmadikat, vagy egy negyediket. Valaki így teszi, de mi ne így tegyük. Miért van ott az a csak? Ismertem olyan professzort, aki erről a mondatról hosszú órákat volt képes beszélni, ne aggódjanak, én nem fogok. De azt tudom, hogy szükséges megkülönböztetnünk a reménységet az egyik félét a másik féle reménységtől. Ilyen mondatokat bizonyára hallottak a testvérek. Remélem, vagy olvastak, remélem levelem egészségben talál. Remélem nem sokára találkozunk. Remélem megkapom a munkát, amit szeretnék. Remélem ötös lesz a dolgozatom. Remélem igent mond neked az a lány, akit meg szeretnél kérni. Remélem meggyógyulok. Remélem meglátom még a dédunokáimat. Ezek szükséges reménykedések a mi életünkben, de egyáltalán nem biztosak, ha csak úgy a levegőbe hangzanak el. A bibliai reménység, a keresztény ember reménysége valami másról szól, mint hogy reménykedünk abban, hogy majd sikeres lesz a mi életünk, vagy a mi cselekedeteink, vagy a mi gondolataink. A bibliai reménykedés valaminek az egészen biztos várása. A bibliai reménység hit és bizakodás egyszerre. Egy Jürgen Moltmann nevű teológus a 70-es években megírta a reménység teológiáját, azóta pedig sokan követték az ő példáját, több kötetnyi művel megajándékozva a teológus társadalmat és a templomba járó nagy közönséget. Ezeket se fogom elmondani mind. Az igazi reménységünk, ami keresztény reménységünknek öt ismérvét próbáljuk ma megvizsgálni csupán. Tesszük ezt azért, hogyha a bibliaolvasó kalauzunk szerinti újszövetségi igéket olvassuk, akkor ezáltal egy kicsit könnyebben tájékozódjunk, és értsük, hogy mit is olvasunk. Az első ilyen gondolat ismér, hogy az igazi reménység, az igazi remény Istenben gyökerezik. Nem abban, hogy egészségesek leszünk, nem abban, hogy erősek leszünk, nem abban, hogy majd minden jó lesz, vagy olyanok lesznek a körülmények, amiket szeretnénk, hanem magában a Teremtő Istenben. Csak az Úristenbe vetett hitünk, reménységünk alapja, hiszen ő nem változik, nem gondolja meg magát, nem mondja, hogy ma szeretlek, holnap meg azt, hogy nem szeretlek, nem mondja, hogy ma itt vagyok neked, holnap meg azt, hogy nem vagyok itt neked, nem mondja azt, hogy ma támogatlak, holnap meg nem foglak támogatni, nem kapcsolódik politikai változáshoz, sem az éghajlat változásához, sem gazdasági viszonyokhoz. Az Istenbe vetett reménység egy biztos horgony, amelyet ledobnak a hajósok, és az nem engedi őket elsodródni a viharos tengeren. Az Istenbe vetett horgony nem enged elsodródni bennünket Istentől. Ilyen a keresztény reménység. Aztán a második ilyen ismérv, hogy az igazi reménység az valóságos. Keresztény ember élő reménységre született, ahogy Péter apostol levelében így olvassuk, újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Mit jelent ez? Kicsit olyan nehéz ezt is érteni. Azt kell tudnunk hozzá, hogy régen a keleti udvarokban a királyt látni annyit jelentett, mint a király jelenlétében élni. A nagy tömegeknek nem volt megengedve, hogy ott legyenek a király mellett az ő jelenlétében, csak messziről láthatták a pompában vagy díszben elvonuló királyt. Ritkán messziről. Csak a közvetlen környezete látta őt olyannak, amilyen. A különbség tehát ebben van. Az egyik tudja ugyan, hogy kivel néz, kit lát, ki megy előtte, de belül idegen marad, nem lesz vele kapcsolata. A másik ott él, az eseményekben, a találkozások közelségében, ott él Istent látni, azt jelenti, ott vagyok Isten színében, Isten színe előtt, Isten közvetlen közelében, részt vesz az én életemben, a teljességben kapok egy kis részt. Vele élni, Istennel élni, ezt jelenti a keresztény reménység. És ez pedig élő és valóságos reménység a mi számunkra. Hisszük, hogy Krisztus meghalt, feltámadt, felment a mennybe, és helyet készít számomra. Ott vár rám, hiszen ezt ígérte, hogy ő helyet készít számomra. Semmi sem választhat el minket Krisztus szeretetétől így. Ha már tudjuk, hogy ő ott vár, akkor semmi sem választhat el. De egy picit itt meg kell állnunk ennél a gondolatnál, mert talán mi magunk vagyunk azok, akik néha elválasztjuk magunkat Isten szeretetétől. Mert az ember élete mindig a reménység irányába halad,
Mégis könnyen elveszítjük, mert veszélyt jelent számunkra a hétköznapok mindennapi szürkessége. Veszélyt jelenthet a földhöz ragadtságunk, vagy befolyásolhatóságunk, vagy az érzelmeink, egy nehéz helyzet, ami vagy megerősít, vagy eltávolít, egy olyan probléma, amit nem tudunk megoldani, vagy egy olyan élethelyzet, egy olyan szakasz, aminek nem látjuk a végét, nem tudjuk, hogy hogyan fog történni az egyik napról a másikra, vagy valami, amit teljesen el kell engednünk, pedig nagyon szeretnénk tartani a mi életünkben, és nem tudjuk, hogy mi következik utána. Az elmúlt héten egy szövettani eredményre vártam, volt egy epekő műtétem, és hát minden ilyen műtét után van ilyen szövettani eredmény, és bizonyára most jobban meg tudom érteni azokat, akik ilyenre várnak. Elmentem a kórházba, ahol kiadják ezt, ha gondoltam, oda megyek, kinyomtatják, kezembe adják, és eljöhetek. Hát nem így volt. Elmentem, mondta, hogy miért jöttem, mondta az asszisztens, hogy jó, rend, megnézte, kinyomtatta, mondta, hogy alá kell írni egy orvosnak. Jó, hát akkor egy kicsit várok. Bevitte az orvoshoz, és jött ki. És én vártam, hogy odaadja a kezembe. Nem adta oda. De tessék leülni, majd szólítják. Közben behívtak valakit. Na az az idő, amíg ezt az embert vártam, akit előttem behívtak, az egy nagyon-nagyon hosszú idő volt. Függetlenül attól, hogy egyébként is egy jó fél óra volt, így végig pörgött az agyam, hogy mi lehetett azon a papíron, mit nem lehetett mindjárt aláírni, mit fognak ott mondani bent. De egy ének jutott eszembe, mint mindig én nagyon szeretek énekelni, így egy ének szövege jutott eszembe. Bízom benned, Uram Jézus, benned bízom egyedül. Minden mi van azon a papíron. Hát nem volt rajta semmi rossz. De vártam rá egy 30-40 percet. 15 másodpercet töltöttem az orvosnál, aki aláírta, és mondta, hogy minden rendben van, és odaadta. De hosszú idő volt az a várakozási idő. Saját magunk tudjuk magunkat eltávolítani Istentől. Az igazi reménység nem csak az előző kettőt, hanem az igazi reménység üdvösséget is mutat, jelent a mi számunkra. Az üdvösséget, hogyha az eredeti jelentésében keressük, szótériát, kiszabadulást, szabadságot jelent nekünk. Azt jelenti, hogy az Istenbe gyökerező reménység kiment a kilátástalanság állapotából. Az egyik teológus azt mondja, hogy az emberi életben, az ember létében, ebben a földi életben van valami ős remény. Az ember öntudata a jövőre van felépítve. Muszáj bízni. Muszáj valamiben kapaszkodni, különben elveszünk. Ahogy a korintusi levélben olvassuk, az Úristen azt készítette az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem sejtett, ebben reménykedünk, ez a mi reménységünk. Miközben ezekkel a gondolatokkal hadakoztam, azt is olvastam egy elmélkedésben, hogy a mai lelki pásztorok, teológusok nem beszélnek a mennyországról. Hát itt az ideje, hogy egy ilyen reménység gondolatában egy kicsit a mennyországról is beszéljünk, de aztán azt is olvastam, hogy azért nem beszélünk róla, mert nem tudunk igazán róla beszélni, mert arról Jézus mond csak olyan dolgokat, amiket ő már biztosan tud. Viszont mi azt tudjuk elmondani, hogy milyen a vágyunk, hogy mi mennyire vágyunk a mennyország látására, milyen reménységünk van iránta. A mi reménységünk igazi reménység, a mi reménységünk az üdvösség reménysége. A keresztény ember onnan néz visszafelé, a reménység kapujából néz visszafelé. Aztán az igazi reménység egységbe is kovácsol bennünket. Ezt olvassuk az Efézusi levélben, egy a test, egy a lélek, amint hogy egy reménységre kaptatok elhívást. Egy irányba nézünk, a tekintetünk Istenben találkozik. Milyen fontos és biztató tudás ez, nem vagyok egyedül, nem egyedül harcolok, hiszen lehet együtt imádkozni, lehet együtt gondolkodni, lehet együtt Bibliát olvasni, lehet együtt reménykedni. Istennel vagyunk ráadásul egy csónakban. Nem csak mi emberek vagyunk együtt, egységben, keresztény emberek, hanem az Úristen is ott van abban a csónakban, és együtt evez velünk. Micsoda elképesztően megerősítő gondolat ez, hogy nem vagyok egyedül, Isten ott van velem. Bizonyára ismerjük Ady Endrének az Úr érkezése című versét. Mikor elhagytak, mikor a terhem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Vagy gondolhatunk Turmezei Merzsébet egyik versfordítására, ahol a történet egy olyan férfiról szól, aki azt álmodta, hogy elérkezett élete végéhez, visszatekintve látta, hogy egy tengerparton sétál, valahol két lábnyomot látott a homokban, valahol csak egy pár lábnyomot. És felfedezte, hogy azok az útszakaszok voltak az élete legnehezebb, legszomorúbb útszakaszai, amikor csak egy pár lábnyom megy a homokban. És hát ez nem hagyta nyugodni ezt a férfit, Isten elé állt, és azt mondta, Uram, te azt ígérted, hogy soha nem maradsz el tőlem, hogy nem hagysz el engem. Azt mondtad, ha egyszer úgy döntök, hogy követlek téged, akkor te végig velem leszel az úton. De most, ahogy végignézek, látom, hogy az életem legnehezebb időszakaiban csak egy pár lábnyomot látok. Nem tudom megérteni, hogy amikor a legnagyobb szükségem volt rád, akkor te miért nem voltál ott? És az Úr pedig így válaszolt neki a történet szerint, nekünk is így válaszolna, én hiszem. Fiam, szeretném, ha tudnád, hogy én szeretlek téged, és soha nem hagytalak el. Nézd csak meg még egyszer azokat a lábnyomokat, mert amikor nehézségeid és szenvedéseid voltak, akkor az enyémek azok a lábnyomok. Én fogtalak a kezembe, és vittelek téged, azért csak egy pár lábnyom van. Nem vagyunk egyedül, egységben vagyunk mi keresztjének, és egységben vagyunk Istennel. És az ötödik ismerete az igazi reménynek az, hogy az igazi remény tiszta élethez vezet bennünket. János első levele harmadik részében így olvassuk az igét. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Tudjuk, hogy amikor ez nyilvánvalóvá lesz, hasonlóvá leszünk hozzá, mert olyannak fogjuk őt látni, amilyen valójában. Ezért, aki így reménykedik benne, megtisztítja magát, ahogy ő is tiszta. Aki Istenben reménykedik, igyekszik napról napra, vagy hétről hétre megtisztítani az ő életét. Aki csak ebben az életben reménykedik, innen néz az élet vége felé. Innen néz egy ajtó felé, aminek nem tudja, hogy mi van a másik oldalán. Tudja, hogy ott vége lesz a földi életnek, de nem tudja, mi van utána. Talán a semmi, a nihil, egy leesés, egy vég, egy semmivélét. Nem tudja, hogy mi van ott, hiszen nem volt emberfia, aki visszajött volna az ajtó mögül, és elmondta volna, hogy mi van ott. És ez biztathatna. Pedig sok ilyen kérdése van az embernek. A gyerekeknek is vannak ilyen kérdéseik, amikor félnek. Akkor Rehel fiamat mandulával műtötték, akkor megkérdezte az orvostól, tessék mondani, ebbe bele lehet halni. Vannak, még a gyerekeknek is, hát még a felnőtteknek, akik már sok mindent hallottak. Vannak ilyen kérdéseik. Egy anyuka egyszer azt mondta nekem, hogy milyen jó neked, hogy neked van miben reménykedned. Itt vannak a gyerekeim, felnőnek, elmennek, aztán mi lesz utána, és mi lesz, amikor az életem végéhez érek? Valóban mi van ott az ajtó mögött? Aki Istenben reménykedik, a Bibliát olvasva, majd mindjárt néhányat elmondok, hogy mi van ott, az már tudja, mi van az ajtó mögött, és onnan néz visszafelé. Az ajtó felől néz vissza az életére, és látja, hogy jaj, ma még itt tartok, de nincsen ezzel semmi baj, majd egyre előrébb jutok, mert Isten velem van, és megsegít ezen az úton, és vezet ezen az úton. Aki Istenben reménykedik, tudja, hogy van értelme az életének, a küzdelmeinek, a munkáinak, mert lehet, hogy nem tudja, mi lesz holnap, meg holnap után, de az tudja, hogy lesz holnap, meg lesz holnap után. Ez nagy különbség. Az is lehet, hogy nem ebben a testben, ahogyan olvassuk az ige szakaszunkban, az új szövetségben, de tudjuk, hogy van holnap, mert az életem Isten kezében van. Mi több, Isten jelenlétében van, Isten előtt van. Mi segít bennünket ebben a reménységben? Hát egyrészt maga az írott ige, amit napról napra tudunk olvasni, és bátorít bennünket. Aztán segít bennünket az imádság a bizonytalan helyzetekben. Segíthet a hálaadás, amikor köszönetet mondunk Istennek. Segít a keresztény közösségben való létünk, a közösségünk megélése, egymás megerősítése. Aztán majd, ahogy a jövő héten részt is vehetünk benne, az úrvacsora is pont ebben erősít meg bennünket. És ebben erősít meg bennünket, ha keresztényként szolgálunk az Istennek, embertársaink között. között. De mégis akkor honnan kaphatunk biztos képet a mennyországról, ahogy az imént említettem, Jézustól magától. Hiszen ő azt mondja róla, hogy a mennyország az a hely, ahol Isten jelen van. A mennyország az a hely, ahol nincsen sem szenvedés, sem halál, sem fájdalom, sem gyász, sem betegség, csak végtelen öröm, hogy ott az ember az élő víz forrásából kap, hogy Isten jelenlétébe kerül, aki oda jut. Ha csak ebben az életben reménykedünk, valóban így már beláthatjuk, minden embernél nyomorultabbak vagyunk, mert csak az ajtóig látunk. Mi ne csak ebben az életben reménykedjünk, hanem a mennyországban is, az eljövendő életben, és akkor onnan nézzünk visszafelé, és sokkal boldogabbak, teljesebbek leszünk, és Isten jelenlétében lesz a mi életünk. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, amikor az életünkre tekintünk, gyakran csak a nehézségeket látjuk. Gyakran csak azt látjuk, hogy mi van ma, vagy mi lesz holnap, vagy mi vár még, és milyen feladat következik. Csak azt látjuk, hogy mi az, amit meg kell oldani. Aztán néha megcsillan előttünk az, hogy milyen jó dolgok is történnek a mi életünkben, hogy minek örülhetünk, hogy miért tudunk hálásak lenni. Amikor fiatalok vagyunk, akkor egy kicsit merészebben nézünk előre, aztán ahogy halad előre a mi éveinknek a száma, akkor már nem nézünk olyan merészen előre. De köszönjük neked, Urunk, hogy ma ebben a gondolkodásban nem megállítottál bennünket, hanem előre küldtél, hogy szaladjunk és a vége felől nézzünk erre. Hogy onnan tudjunk nézni, hogy milyen jó lesz majd nekünk veled, ahol már nincsen sem halál, sem gyász, sem fájdalom, sem kísértés, hanem csak te magad. Onnan tudjunk visszanézni ide, hogy mindehhez képest ez a földi élet, amit adtál nekünk, egy lépés csupán. Egy lépés, amelyet mindenkinek annyi idő alatt kell elvégezni, amennyit te ránk bízol. Vannak benne feladatok, vannak benne küzdelmek, vannak benne örömök és könnyebb lépések, de tudjuk, hogy amikor nehézség jön, akkor te emelsz bennünket, és te viszel, és az örömökben pedig együtt örülsz velünk. Köszönjük neked, hogy mindezt a te ígédben ígérted nekünk, hogy mindezt nem magunktól találtuk ki, hanem ott van leírva, és amit te ígértél, arról tudjuk, hogy valóságos, mint ahogy te magad is valóságos vagy. Hiszen ha nem tudnánk, nem hinnénk, hogy te feltámasztottad az Úr Jézust, akkor mi is csak a sírig látnánk, és nem tovább. De tudjuk és hisszük, hogy ez így történt. És köszönjük neked, hogy te ennyire szereted az embert, hogy így gondoskodtál rólunk, még ha meg sem érdemeljük. Köszönjük neked, hogy te gondoskodsz azokról is, akik betegségben vannak, te adsz erőt az ő betegségeik elviseléséhez. És ugyanígy te erősíted meg azokat, akik földi életben elveszítették szeretteiket. Te erősíted és vigasztalod őket. És te adsz reménységet a keresztény útra lépőknek. Te adsz reménységet kisgyermekeknek és szülőknek, keresztszülőknek. Te adsz reménységet házasulóknak, hogy a benned való élet az egy biztos reménység. Köszönjük neked, Urunk, mindezt. Köszönjük neked a te kegyelmedet és szereteted, amelyet megteríted a következő héten is az asztalt, hogy megerősítsd a mi reményünket, a mi hitünket benned. Köszönjük, hogy te soha nem hagysz el bennünket. Kérünk, hogy mindig legyen vágyódásunk erősödni és megerősödni a hitben, hogy mi soha, soha ne akarjunk elhagyni téged. És köszönjük neked, Urunk, hogy te, Úr Jézus, tanítottál egy imádságot, amelyet együtt is, közösen is mondhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben, teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által. Amen.
Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. De ne csak ebben az életben reménykedjünk Krisztusban, hanem a mennyországban is. Amen. Áldás békességet Isten velünk, viszontlátásra!